Hajdu Farkas Zoltán, Csonka Magyar, 1919. október. Október 1-e hajnalán Gizella egyedül megy ki az állomásra. Tegnap este anyja olyan visszautasítóan, dőfösen viselkedett vele, mint egy távozó cseléddel. El sem búcsúzott tőle. A még sötét peronon nagy csodálkozására Miklós öccse várja. Kópésan megsimogatja nővére arcát, majd kezébe nyom egy szürke spárgával gondosan átkötött cipős dobozt. Azzal, hogy az anyjuk küldi. Összeülelkeznek, a fiú sok szerencsét kíván Gizellának az új, román világban. A lány az előző napok megerőltető munkáitól olyan fáradt, hogy felszállás után azonnal elalszik a túlfűtött fülkében. Álomtalan álmából a kalauz riasztja fel, hogy kisasszony, le kéne szállni, mert megérkeztünk. Rémülten ragadja fel bőröngyét, fél álomban sodródik a Viseu de Suszi peronra a többi leszállóval. A kőszéntől bűzlő ködbe, gőzbe belehasító sípolásra a szerelvény lomhán meglódul. Gizellának bőröngyérve rogyva csak most jut eszébe, hogy anyja dobozát a fülkében felejtette. Feneketlen kétségbeesésében némán zokogni kezd. Körmét combjába mélyezti. Franz Kafka lázasan albérletet keres, hogy végre összeköltözhessen Julie-val. A helyzet kilátástalan, Prágában óriási lakásínség uralkodik, az elfogadható albérletekért csillagászati árat kérnek a háztulajdonosok. A mindeddig biztonságos anyagi körülmények között élő Kafka számolni kényszerül, és hamarosan kiderül, hogy amire vágyik, gyakorlatilag elérhetetlen, mert még az ő középtisztviselői fizetése is csak kis hányada annak a lakbérnek, amit Prága belvárosában egy kényelmesebb lakásért elkérnek. A kilátástalannak látszó helyzetet végül Julie oldja meg. Több heti lázas keresés után talál egy albérletet a Vohricék közelében fekvő Virsovics lakótelepen, sok villamos megállónyira Prága központjából. A vékony falu egy szobakonyhára rámenne Kafka fél éves fizetése. Ő mégis igent mond, mert végre úgy érzi, noha nem ámítja magát, hogy házasságuk kihirdetése előtt szabad az út. Családja akarata ellenére nőül veheti Julie Vohriceket. A szilárd elhatározás elől eleinte a legnagyobb aggályok is elbújnak. Igyekeznek ugyan az írót az álmatlanság minden kínjával megrendíteni, de a maguk leplezetlen alakjában még sokáig nem mernek fellépni. Versenyfutás a külső tények és belső gyengeségek között. Majlát Gusztáv gróf, erdélyi katolikus püspök összehívja Gyulafehérvárra az alsó papságot. A gyűlés központi témája a papi nőtlenség kérdése. Az egybegyűltek megállapítják, hogy nem tartják alkalmasnak és elérkezettnek az időt a cölibátus eltörlésének kérdésével foglalkozni. Az egyéves, kétszeresen árva Csát Olga nagybátyjához, Brenner Dezsőhöz kerül. Később zárdába adják, ahol sokszor összesúgnak a háta mögött. Ilyen szóbeszédekből hall először tragédiájáról, de nem fogja fel ennek súlyát és apját elfelejti. A családban senki sem beszél róla. Apja naplójáról csak 1988-ban szerez tudomást, amikor azt kiadják. Én utólag tudtam meg, mikor már sokan ismerték. Az ember lassan beletörődik. Nem lehet kapálózni, hogy azért, mert nem tetszik, ne jelenjen meg. Mert ő tabu téma volt nálunk. Ki sem ejtettük a nevét, még a nagyapám se, aki pedig nagyon hozzáértő volt. Zongorázott, fordított. Még ő előtte sem lehetett ilyenről beszélni. Október 5-én Bánt Holc, a bizottság napi elnökeként csupán lovaglópálcájával felszerelkezve, melyet később Huszár Károly akkori miniszterelnök kérésére a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományoz, megakadályozza, hogy egy csapat román katona a Nemzeti Múzeumból kincseket raboljon. Az épület elé már felvonultak a megrakásra váró román teherautók, amikor megjelenik és hangját épp csak egy lehelletnyivel felemelve kizavarja a prédára éhes katonákat. Majd a múzeum ajtóit a szövetségesek nevében lepecsételteti. Szobrát hosszas diplomáciai csetepaté után csak 1936-ban fogják felavatni. Horthy kormánya ugyan támogatta a románok fosztogatására emlékeztető szobor felállítását, de ezt a románok elfogadhatatlannak tartották. Különösen, hogy a szobor kezében a Magyar Nemzeti Múzeum előtti kínos eseményre emlékeztető lovaglópálcát tartotta volna. Diplomáciai kompromisszum. A Bántholdt szobor bronzpálcáját a háta mögé rejti. A tábornok memoárjai 1933-ban halála után jelennek meg. Magyarország román megszállásából ítélve, kis latin szövetségeseink egy Mississippi folyóbeli ragadozó hal kifinomult fosztogató étvágyával rendelkeznek. Egy fiatal kakukkmadár lovagi ösztönével, és ugyanazzal az igazság utáni vágyakozással, mint amilyen vágyakozást egy tengeri beteg tanúsít sertéshús és babiránt. Tegnap este alig, hogy felálltunk azon kitűnő lakomák egyike után, amelyekkel Gór százados táplál bennünket, bejelentkezett Horovic ezredes és elmondta, hogy a románok egy egész konvojnyi teherautóval a Nemzeti Múzeumnál vannak és készülnek elvinni számos művészeti alkotást. Lór ezredes és egy amerikai katona társaságában visszakísértem Horovic ezredest a múzeumhoz, amelyet szoros román őrség vett körül. Az egyik férfi megpróbált megállítani bennünket, de nem szereztünk neki nagy örömöt, mert bementünk az épületbe, és végül előkerítettük az igazgatót. Úgy körülbelül délután 6 órakor Sérbészku tábornok tisztek és civileket csoportja kíséretével megjelent a múzeum előtt egy 14 kamionnyi konvojjal és egy különítmény katonával. Kijelentette, hogy Mördörészku tábornoktól és a Diamandi főbiztostól felhatalmazást kapott, hogy átvegye az Erdélyből származott tárgyakat és követelte a kulcsokat. Az igazgató tájékoztatta őt, hogy a Szövetséges Katonai Bizottság vette át a múzeum felügyeletét, és hogy nem adja ki a kulcsokat. Sérbészku tábornok ezt követően elmondta neki, hogy reggel visszajönnek, és amennyiben a kulcsokat nem kerítik elő, erőszakkal viszik el a műtárgyakat. Mindezért elkértem az igazgatótól a raktár kulcsát, és egy darab papírt hagytam ott a következő szöveggel. Annak, akit megillet. Mivel a Szövetséges Katonai Bizottság felelős a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban található valamennyi tárgyért, a kulcsot a soros elnök, Bántholdt tábornok, az amerikai képviselő vette magához. Mindezt aláírásom követte. Ezt követően Lóri ezredessel lepecsételtettem valamennyi ajtót, amelyekre a következőket írattam ki. Ezt az ajtót a Szövetséges Katonai Bizottság parancsára pecsételték le. Bántholdt, soros elnök, 1919. október 5. Bartókék ritkán járnak be Pestre. Bartókné Baromfi programja teljes siker. Büszkén írja anyósának. Mi mind jól vagyunk. Apuka és anyuka mindig vígak. Sok lisztünk van, és nagyon jó kenyeret eszünk. 48 tojásunk és sok fánk van. 13 csirkénk 3 karácsonyra tojni fog. A szeredai tisztviselők fogyasztási szövetkezete nagyobb mennyiségű cukorra tesz szert, amelyből tagjainak családonként 4 kg-ot oszt ki. A cukor kilója 26 korona, de így is szívesen vásárolják az állítólag sokkal egészségesebb méztől émelygők. A szépreményű Gerlóci Gedeon, 24 éves építész barátaival egy októberi estén a budapesti fehérvári úti szatyorbárba igyekeznek jazzmuzsikát hallgatni. A fiatal mérnök a bárnak is helyet adó Hadik palota kapuján egy műterem kiadó szövegű falragasztra lesz figyelmes. Szól társainak, hogy mindjárt megy utánuk, csak megnézi a lakást. A negyedik emeletre felkapaszkodva hamar kiderül, hogy a Gerlóci családdal távoli rokonságban álló Kostka család tagjai a júniusban elhunyt festőművész rokonuk műtermét lomtalanítják. Az idős Kostka Antal sajnálkozva tárja szét kezét, a lakást már kiadták. A műteremben található festményeket meg árverés útján fogják értékesíteni. A szót fiatal, ugyancsak festőművésznek készülő rokon viszi, aki ismételten hangoztatja, a festményeknek, rajzoknak nincsen művészi értékük, de kitűnő minőségű belga vászonra vannak festve, komoly értéket jelentenek. Csontvári műtermében aszkétikus sivárság. A limlomok között a baloldali falon 8-10 négyzetméteres, befejezetlen szénrajz van kifeszítve. A falakon érdekes, egymást marcangoló madárképek lógtak, írja később Gerlóci. A gyérvilágításnál is lenyűgöző, félelmetes hatásuk volt. Nézegetés közben az egyik hengert véletlenül megrúgtam, és abból a magányos cédrus bontakozott ki. Ez a festmény olyan döbbenetes erővel hatott rám, hogy gondolatokba merülve tépelődtem megmentésének lehetőségén. Gerlóci helyben megvásárolja a házmestertől a művész kidobásra ítélt kéziratait. Barátaihoz visszatérve a hangos jazzmuzsikában szórakozottan fellapozza az egyik sűrűn teleírt füzetet. Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelem, s egy délután csendesen bóbiskoló tinos szekeren megakadt a szemem. Egy kifejezhetetlen mozdulat kezembe adja a rajzont, s egy vénypapírra kezdem rajzolni a motívumot. A principálisom nesztelenül hátul sompolyog, a rajz elkészültével a vállamra ütött. Mit csinál? Hisz maga festőnek született. Meglepődve álltunk, egymásra néztünk, és csak akkor tudtam és eszméltem, amikor magam is az eredményt láttam, hogy valami különös eset történt, amely kifejezhetetlenül boldog érzésben nyilvánult meg. A rajzot oldalzsebbe tettem, s e perctől fogva a világ legboldogabb embere lettem. Principálisom távoztával kiléptem az utcára, a rajzot elővettem tanulmányozásra, s ahogy a rajzban gyönyörködöm, egy háromszögletű kis fekete magot pillantok meg bal kezemben, mely figyelmemet lekötötte. E lekötöttségben fejem felett hátulról hallom. Te leszel a világ legnagyobb napútfestője. Nagyobb Raffaelnél. A legnagyobb szó után a következő szót nem értettem meg. Kértem az ismétlését, de ez nem ismétlődött meg. A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott. Rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben. Talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyre megy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam. A megmámorosodó Gerlóci csak legyint barátai hívására, és a remegő ujjal továbblapoz. A fény, az isteni tűz miként fonja, miként árasztja körül tüzes szeretettel az utána esengő menyasszonyt, a természetet. A levegő lágy lengése burkolja be a fákat, mintha félteni a nap mindent áttüzesítő erősségétől. Félve szerető szeretetétől, ragyogó, élő színek. Ó, isteni szép! Azt kell mondanom, itt vagy előttem, vagy azt, hogy élsz. Enyém vagy, érezlek bensőmben, te fenséges. Búcsúzik a nap, még gyenge a gyermek, nem bírja a mindig izzó szeretetet, pihenésre, alvásra hajtja fejét, hogy majd ismét kitárhassa keblét a hajnali szellő figyelmeztetésére. Az első tanítási napokon Gizella elhatározza, hogy az új tanévnek még nagyobb lelkesedéssel kezd neki. Eltervezi, hogy a lányokkal zenés táncos műsort szervez. Betanítja nekik a pillangó táncot, a francia kvadrilt, a matrosz táncot, és természetesen néhány román néptáncot. És serényen igyekszik elfelejteni, agyából kitörölni a régi világot, anyját, testvéreit, szülői házát, mert érzi, nem is tudja, hogy mit érez. A románok uralta Kisbéren a megszállók több magyar értelmiségit letartóztatnak. A helyiek egy része emiatt a zsidókat hibáztatja. Október 4-én kivonul a román hadsereg. Két napra rá kitör a pogrom. Konlipót kereskedő lakását kirabolják. Róna Manó rövidárú kereskedő raktárkészletét, ágyneműit, ruháit és cipőit elviszik. A randalírozók kifosztják Eislitzer Mór és Kovács Samu borkereskedők készleteit is, és hajnalig tivornyáznak. A zavargások idején sem a csendőrség, sem a másodjegyző nem mutatkozik. A kollektív rablás végeztével a kisbíró kidoboltatja, hogy az eltulajdonított javakat vissza kell vinni a községházára. A tettesek közül senkit nem tartóztatnak le. A zeneművészeti főiskolában Dohnányi Ernőt, Bartók tanártársát a Tanácsköztársaságban vállalt szerepéért egy évre szabadságolják. Mire 14 kollégája sztrájkba lép, de néhány nap múlva két sztrájktörő miatt a többiek is újra munkába állnak. Az ügy elmaszatolódik. Kodály és Bartók ellen már nem is indul fegyelmi vizsgálat. Az illetékesek húzzák, halasztják az intézkedést, látszik, hogy az egész csak komédia. De Bartók egyre türelmetlenebb az ostromállapotszerű helyzetben. A kitelepedés lehetőségeit latolgatja, mert a család megélhetése ugyan biztosított, de ő elsősorban népzenei tanulmányait szeretné folytatni, amire, legalábbis ő úgy látja, jó 10 évig nem lesz lehetősége. Legszívesebben Erdélybe költözne. Az mégis félig meddig, mintha Magyarország volna számomra. Az egész volt Magyarországból úgyis ezt a földet szerettem a legjobban. De Bécsen is gondolkozik, mert ott legalább megmaradtak a jó zenei intézmények, a zenekaruk, az opera. Bartók Dohnányi mellett legjobban Égisztó Tángó, az olasz származású karmestert sajnálja, aki 1913. áprilisától 1919. szeptember 15-ig a Magyar Királyi Operaház főzeneigazgatója volt. Ő mutatta be Bartók színpadi művei közül a Fából faragott királyfit és a Kékszakállú herceg várát is. A mindig optimista Tángó azzal bíztatja Csügget barátját, nemrég egy román katonatiszt járt nála, hogy átadja a kultúrminisztere meghívását Romániában és Erdélyben való működésre. A titkos futár, hogy megnyerje Tángót, azt is megemlítette, hogy Bartók Béla ugyancsak Erdélybe szándékszik kitelepedni. Az olasz elutazik romániai terepszemlére. Bartók kíváncsian, tán reménykedve várja vissza, de Égisztó egy év múlva már Németországban vezényel. Álmatlan éjszakája után Gerlóci Gedeon reggel a tőzsdén eladja közúti vasút és Ateneum részvényeit. 20 000 svájci frankot kap értük. Tizenhetedikén a Joyce család megérkezik Triestbe. A város megváltozott. Kikötője, amely az osztrák-magyar időkben tele volt hajókkal, most elhagyatott. Néhai lakói közül csak kevesen tértek vissza, háborúban megsebzett testtel és lélekkel. Joyce hiába keresi a régi Triestet, az ő városát, ahol fiatalos erővel belevágott a nagy mű megírásába. Via Bramantéi lakásukba a háború alatt népes olasz család költözött. Szerencséjükre František Saurek a sógor feleségével, Eileennel, Joyce húgával tágas villát bérel a Via Sanità 2-es szám alatt. Közben az öcs, Stanislaus is megérkezett a Linz melletti Kácenau internáló táborából. De amikor elolvasta bátyja táviratát, hogy hamarosan érkeznek, dühösen kijelentette, akkor ő kiköltözik, mert veszélyben érzi függetlenségét, mint mindig, ha feltűnik James a láthatáron. Saurek is, aki az Ivnostenska Banka cégvezetőjévé avanzsált közben, vegyes érzelmekkel fogadta sógora bejelentését, de Eileen, a hűséges húgócska keresztül viszi az akaratát. Stanislaus hónapos zugot bérel magának. James kiváltja raktárban tárolt bútorait, és úgy rendezi, hogy minden szobában jusson belőlük. Giorgio és Lucia ugyan panaszkodnak, hogy túl kemény az ágyuk, de a helyzet nagyon ígéretesnek tűnik. Joyce egy szót sem szól anyagi helyzetükről, csak mellesleg megemlíti, hogy a költözés miatt el kellett Zürichben zálogosítani a ezüstóráját. Nóra meg hálásan öleli át Eileent azzal, hogy köszönöm drágám, hogy befogadtatok. Már egy lyukas garasunk sem volt. A nagyszebeni román kormányzó tanács kiküldöttje lefoglalja a kolozsvári nagyszínházat. Dr. Janovics Jenő színi igazgató, a 300 tagot számláló, állás nélkül maradt színtársulattal a kolozsvári színkörben fog ezután előadásokat tartani. Műsorpolitikája miatt sokan fogják támadni. A magyar nacionalisták a román darabok műsora tűzése miatt lépnek fel ellene. A román nacionalisták a magyar kultúra szervezésében játszott szerepét kifogásolják. A konzervatív polgárok a munkásoknak rendezett darabokért hibáztatják. A rossz álmú Proust éjszakákon keresztül taxizik Párizs esőáztatta utcáin. Kedvenc taxitársaságának főnöke nem más, mint Jacques Bizet, az író gyerekkori barátja és Georges Bizet-nek, a Carmen szerzőjének a fia. A sofőr meg mindig a nyurga, dús szemöldökű Odion Albaré, aki még 1913-ban feleségül vett egy falusi lányt, a rejtelmes mosolyú 24 éves Céleszt. Proust magányos, Odion meg jó emberismerő. A hátsó ülésen kucorgó monsieur-nek egy hosszabb éjszakai kiruccanás végén fizetés közben felajánlja felesége szolgálatait. Céleszt az elején kisebb megbízásokat bonyolít le Proustnak, de hamarosan előlép házvezető nőjévé és titkárnőjévé. Az egyre betegebb Proustnak még 3 év adatik, amelyek alatt Céleszt az ápolónői teendőket is átvállalja az író parafával kibélelt hálószobájában. A fordulópont akkor következik be, amikor gazdája felkéri, hogy ezután ő vezesse le a reggelizés rituáléját. Pontban délután 5-kor Proust kétszer csenget, hogy hozzák be a 2 csésze erős teljes kávét és a croissant. A lesötétített szobában síri csendnek kell lennie. Mindketten árvák voltunk, meséli később Céleszt. Szülei halottak, barátai szétszórottak, az én szüleim sem éltek már. Családom a távolban, férjem mindig úton. Kialakult köztünk egyfajta furcsa intimitás, ami egyre fontosabbá vált számára, hogy írhasson, mert én megfeledkezve minden más feladatomról ebben a mágikus körben éltem. A két ember között persze megmaradtak az osztálykülönbségek, ugyanakkor egyfajta gyakorlatias és intellektuális függőség is kialakult köztük. Céleszt hűséges, gyors felfogású és hamar alkalmazkodik az író minden hóbortjához. Éjszaka addig maradt fent, amíg gazdája kívánja, és csak akkor fog a takarításhoz, ha ő már beült az éjszakai taxiba. A hajnali órákban hazatérő írót mindig jókedvű, kipihent arccal várja, mert tudja, hogy soha nem visz magával lakáskulcsot. Miután összemelegednek, Proust megkéri, hogy ne önözze többet őt. Használja ezután az 1-es szám 3. személyű megszólítást. Céleszt azonnal beleegyezik, noha fogalma sincs, hogy mi az az 1-es szám 3. személy. Gazdája ösztönzésére Alexandre Dumas és Balzac regényeket kezd olvasni, de naplót még az ő kívánságára sem hajlandó vezetni. Proust nem főzett otthon, az ebédet Célesznek kell megrendelnie telefonon Párizs legelőkelőbb vendéglőiből. Igaz, Proust már nagyon keveset eszik és alig iszik alkoholt. Roston sült csirkemell vagy egy nyelvhal filé ritka alkalmakkor egy-egy pohár pezsgővel vagy bordói vörössel leöblítve. Az állandóságot a reggelinél elfogyasztott kávé és a croissant jelenti. Ebben az évben Proust már olyan híres Párizsban, hogy a Ritz-szálló Céleszt Albaretnek külön kulcsot csináltat konyhájához. Hogy személyesen intézkedhessen, ha netán az éjszaka kellős közepén gazdájának egy kis harapnivalóra, vagy egy pohár jégbe hűtött sörre támadna kedve. Ha a mai olvasó okiratok alapján tanulmányozza a középkor történetét, sohasem érti meg a középkori, kedély, féktelen lobbanékonyságát. Bár a hivatalos iratok a legmegbízhatóbb források, a pusztán belőlük alkotott képből kimarad egy fontos mozzanat. Az a hatalmas szenvedély, amely a fejedelmet és a népét egyaránt áthatotta. Kétségtelen, hogy a szenvedély a mai politikából sem hiányzik, de a társadalmi élet bonyolult rendszere megfékezi és kordában tartja. 5 évszázaddal ezelőtt azonban gyakran és erőszakosan betört a napi politikába is, felrúgva a racionális kereteket. A fejedelmekben ezek a szélsőséges érzelmek büszkeséggel és hatalmi öntudattal párosulnak, és így kétszeres erővel hatnak. Megjelenik Johann Huizinga, 47 éves leideni egyetemi tanár, a Középkor ősze című kötete. Magyarra, angol nyelvből Szerb Antal fogja lefordítani, a Középkor alkonya címen. Spengler Untergang értelmezése egybecseng a Huizinga féle ősszel. Az aratás időszaka ez, amikor egy kultúra betakarítja a termést. Ugyanakkor az elmúlás tele előtti pillanat is egyben. Annak a civilizációnak az időszaka veszi kezdetét, amelyhez Spengler ambivalensen viszonyul. Szó sincsen pesszimizmusról, mondja Spengler. Mert aki pesszimista, az nem lát maga előtt elvégzendő feladatot. Márpedig erről nincsen szó, kiváltképpen nincsen a németség esetében. Ennek a népnek az a történelmi feladata, hogy feltegye a zárókövet a nyugati civilizáció építményére. Alapítsa meg az Imperium Germanicumot. Október közepén Einstein levélben figyelmezteti Milenát, hogy a valuta árfolyam állása miatt 5 márka, egyenlő 1 svájci frank, hamarosan képtelen lesz eltartani őket Zürichben, és azt javasolja, minél hamarabb költözzenek német területre. Konstanzot ajánlja, amely legalább olyan szép fekvésű város, mint Zürich, és a bádeni iskolák színvonaláról is csak jót hallott. Milevá nem reagál az udvarias ultimátumra. Azonnal válaszolj, hogy megtehessem a szükséges lépéseket. Milevá kivár. Csíkszeredai hír. A rendőrség e hónapban megkezdi az idegeneknek tekintett egyéneknek születési helyükre való kiutasítását. Már többen készhez is kapták a végzést. Köztük van Kajcsa József tanító, Bíró Béla volt főispáni iktató, és dr. Veres Sándor kórházi főorvos is, akit Máté Szalkára utasítanak, noha ez a helység már nem is tartozik az ország területéhez. A doktor úrnak meg csak annyi köze van hozzá, hogy anyját annak idején utazás közben ott fogták el a szülési fájdalmak. A kiutasítottak közül sok az izraelita vallású. Spengler könyvét, a Nyugat pusztulását csak 3/4 évszázad után fordítják le magyarra, a Nyugat alkonya címmel. Noha láttuk, az alkony narratíva az eredetiből hiányzik. Ezt a magyar szóhasználatot Szerb Antal alapozta meg, aki Johann Huizinga a középkor végi Burgundia civilizációjával foglalkozó könyvének a Középkor alkonya címét adta. Az eredeti, a holland, még a középkor őszéről beszélt. A hanyatlás, elmúlás ebben is benne van a közelgő tél miatt, ugyanakkor az ősz a gazdag termés betakarításának évszaka is. Huizinga is ebben az értelemben használja a metaforát. A Csíki Lapok egy katolikus civil véleményét közli a cölibátusról. A papinötlenség eltörlésének ügyét nem a Gyulafehérváron összegyűlt néhány pap dönti el, még Erdélyre nézve sem, hanem a számtalan okokon kívül a háztartás nehézsége miatt elkeseredett, híveitől megrágalmazott, sokszor lenézett, megvetett alsópapság mondja ki a halált erre a korhadt intézményre. A papnak is bele kell illeszkednie a társadalmi élet gépezetébe. De nem úgy, mint eddig, hogy a társadalmi téren rája nehezedett munka között egész életét magánügyeinek tisztázásával töltse el. Állandóan az élet szentségeinek igazát keresse, s még sincs igaza soha, hanem mutasson jó példát a megromlott társadalomnak mintaszerű családi életével is. A főleg férfi emberek millióit elpusztító világháború sok új gondolatot teremtett meg, és sok álomba szenderült, de praktikus és hasznos eszmét vetett a felszínre. A hó végén az árverés napján Gerlócit 20 000 svájci frankkal a zsebében Csontvári műtermében találjuk. A színrajzokat és a kisebb méretű festményeket viszonylag olcsón meg tudja vásárolni, de az óriási vásznaknál a szép számmal megjelent fuvarosok is akcióba lendülnek, a kitűnő kocsiponyvának ígérkező vásznak miatt. Még tetlegességre is sor kerül, mert a fuvarosok azt hiszik, az ifjú vigész csak azért van jelen, hogy felverje az árakat. Rövid dulakodás után a kedélyek lecsillapodnak, és a fiatal építésznek sikerül a hagyaték összes darabját megvásárolnia. Ekkor talán még nem is sejti, hogy töretlen hitével és az azt követő 56 éven keresztül tartó, fáradhatatlan munkásságával örökre beírja magát a magyar művészet történetébe. Kafka bejelenti házasulási szándékát az egyik prágai anyakönyvi hivatalnál. Már csak néhány lépés választja el régen dédelgetett fantáziájának megvalósulásától, hogy egy szép reggelen szíve választottjával ébredjen a hitvesi ágyban. Október 28-án Sigmund Freud levélben jelenti be a nagyszámú rokonságnak, hogy legkisebb lánya, Anna, otthagyja a tanítónői pályát és a nemzetközi pszichoanalitikus kiadó angol részlegének fordítónője és titkárnője lesz. Anna már 15 évesen elkezdte olvasni apja műveit, és 1915-1917 között részt vett a Freud szakembereknek és laikusoknak tartott előadásain. 1918-ban meg olyasmire vállalkozott, ami a pszichoanalízis hőskorában még nem számított tabunak, vagyis analizáltatta magát apjával, akinek meggyőződése, hogy a leendő pszichoanalitikus magát is alá kell vetnie az analízisnek. Aki tudás akar lenni... Anna analizálása évekig tartott. Eközben apa és lánya végig tudatában volt, hogy a köztük keletkező übertagung, értsd, valóságérzék fejlődése nem veszélytelen kapcsolatukra. A nyilvánossá vált jegyzőkönyv szerint. A páciens csekély önbecsülése véget már korán a fantázia világába menekült. Kitalált hosszú, bonyolult, szép történeteket, amelyek maszturbálásának kísérői voltak, majd idővel felváltották azt. Ezekben a szép történetekben gyakran a hősies, áldozatkész férfiú szerepét játsza, ami felerősíti benne azt az érzést, hogy ő a valóságban tulajdonképpen ostoba, alkalmatlan a munkára vagy a döntéshozatalra. Úgynevezett éjszakai élete nyugtalanítóan turbulens. Hevesen maszturbál, miközben arról fantáziál, hogy veri az apja. Többször meg arról álmodik, hogy megvakul, meghal, vagy valamilyen lövöldözésbe kerül. Meg akarja védeni az apját, de kardja valahányszor ketté törik. Álmai visszatérő motivuma, hogy szolgálni akarja az apját, de minden alkalommal csődöt mond. Nemrég azt álmodtam, vallja a páciens, hogy te király vagy. Én meg a király kisasszonyod. De valamilyen politikai intrikák folytán össze akarnak veszélyteni egymással. Nem volt szép álom, de nagyon felizgatott. 3 év múlva Anna saját tapasztalataira alapozva a bécsi pszichoanalitikus társaság gyűlésén meg fogja tartani a Schlagenfantasie und Tagtraum című első előadását, amelyben egy lány, valójában önmaga, autoerotikus élvezeteinek ödipális alapját vizsgálja. A lány fantáziálgatás közben mazohista élvezetet és bűntudatot érez. Anna, apja elemzése szerint ezzel a fantáziával beszeretné bizonyítani, hogy apám csak engem szeret. A dolgozatban a lány története szerencsésen végződik, mert sikerül fantáziáit szép történetekké szublimálni, és ezzel a fantáziák világából utat tör magának a valóság felé. A mester apa nem ennyire derülátó. A Gyereket vernek című dolgozatában, amelybe Anna analízisét is beépítette, a lány fantáziáit a szerelmi élettől való menekülésként értelmezi. Mert igaz ugyan, hogy magát férfivé fantáziája, de nem válik aktívá, hanem passzívan, nézőként éli át az aktust. A vénülő őszben a csíkja geriátriai hírről olvashatnak. Serge Voronov, párizsi orvos laboratóriumi vizsgálódásai alapján megállapította, hogy azok a vén kosok és juhok, melyeket ő bizonyos mirigyel beoltott, megfiatalodtak és megerősödtek. Ha az öregembert egy majom mirigyével beoltják, ez is meg fog fiatalodni. Október utolsó vasárnapján Gizelláék zenés táncos műsorukkal nagy sikert aratnak. Az előadást többször is programra fogják tűzni a különböző román nemzeti évfordulók alkalmával. A szép álom 48 órát tartott. Október 31-én egy pénteki napon kiderül, hogy a komolyan odaígért lakást a tulajdonos másnak adta ki. Kafka kiborul, a menyegzőt lemondják, elnapolják ki tudja mikorra. A bukott vőlegény azzal, hogy túlbecsülte önnön erejét, menyasszonyát belekényszeríti a fontos döntés elfogadásába. Hogy Julie ezek után elszomorodott-e vagy megkönnyebbült, nem tudhatjuk. De bizonyos, hogy Vohricekék sem fogadták fenntartások nélkül ezt a kapcsolatot. Persze imponált nekik, hogy lányukba egy jól szituált zsidó származású tisztviselő esett bele, aki ráadásul jóképű is, mosolygos író és kíméletesen bánik lányukkal. No, de egyfolytában köhög és belázosodik. Egy ilyen férnek haláláig borsos összegekbe fog kerülni a kezelése. Ipse októberi álma. Szemét, szemüvegét törölgetve tovább lépne, és éppen azon gondolkodik, jobbra vagy balra forduljon-e. Amikor nagy zaj, zavaros kiáltozás, reket jajgatás, női siránkozás, gyermekvisítás üti meg fülét. A zaj forrása felé fordulva betegeket lát, akiket a kórház felé hajtanak. Többen közülök lecövekelnek, de a katonák durván tovább lögdösik őket. Hiába kiáltoznak, hogy ágyukban akarnak meghalni. Hasztalan válaszolnak szívszaggató könyörgéssel az őket terelők istentelen káromlásaira. A betegek egy része némán, arcukon a fájdalom minden jele nélkül fásultan halad a sorban. Több anya nyakába csimpaszkodó csecsemőjét szoptatva vánszorog. A leghangosabban az anyátlan, apátlan gyermekek rimánkodnak, hogy vinné már valaki őket haza.